Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, folytatódik a hétvégi menetrend, benne pedig továbbra is menni enni. Ezúttal Békés Csabára megyünk, és kolbászt eszünk. Túl van a város az idei kolbászfesztiválon, ahol műsorvezetőnk Buza Sándor volt az egyik zsűri. Dr. Ambrus Zoltánnal, a Békés Csabai Kolbászfesztivál megálmodójával Buza Sándor beszélget.
Két apropóból is eszembe juthattál volna, de hát eszembe jutottál. Az egyik, hogy a kezemben tartom azt a gyönyörű szép kivitelű könyvet, amit te szerkesztettél, a te szerkesztésedben látott napvilágot. Igaz, nem most, hanem 2016-ban, viszont Csabáról szól, táj, ember, munka, szokás, kolbász fesztivál, ahogy itt a rövid kis szavak útba igazítják az olvasót. Másrészt pedig ott voltak olyan kollégáid, akik segítkeztek abban, hogy mi pontosan és jól kóstoljunk. Ezek a fiatal emberek, vagy idősebb emberek a helyi kolbász kör tagjai voltak, és elég sokat beszélgettünk, és nagyon szép, érdekes dolgokat mondtak arról a munkáról, amit ti folytattok. Ha akarod, akkor kezdhetünk ezzel is, hogy mi ennek a körnek a feladata, és kik a tagjai ennek a körnek, akik a Békés Csabai kolbász hírét föntartják, viszik a vállukon, akár fúj, akár esik, akár süt a nap.
Igen, azt gondolom, hogy mégiscsak inkább azzal kellene kezdeni, hogy lett kolbász, mert az határoz meg mindent a mi cselekvéseinkbe, a klub munkájába is, illetve a fesztivál munkájában is tevékenységében. Én azzal kezdeném, hogy nem évszázadokra visszamenő programról van szó a disznóvágás esetén, hanem a 19. század második felében jött ez létre Békés Csabán. Akkor, amikor olyan típusú jószágok kerültek be ebbe az országba, angolok elsősorban, amelyek nem zsírra voltak, és nem a szalonnára voltak kihegyezve, hanem hústermelők voltak. És ez Békés Csabán nagyon jókor érkezett, akkor, amikor a kinti legelőket kezdték föltörni, és a, hogy mondjam, a szilaj állattartásról a inkább helyhez kötött hizlaláson alakuló tartást részesítették előnybe. Ez indította el az egészet, mint egy bomba becsapódott ide a környékre, és megváltozott minden. Addig birkát ettünk elsősorban is, és kisebb jószágokat, és később jött hát ebben az időben a kolbász. Volt egy másik nagy feltétele annak, hogy lehessen kolbászt csinálni, és azt a kolbász típust, amit mi szeretünk, a paprika. A paprikát pedig bolgár kertészek hozták fölfele a Balkánon, egyre feljebb, északabbra, eljutottak ide is, és hát voltak itt még Pest környékén is, tanítottak bennünket arra a típusú kertészkedésre, aminek az eredménye a paprika. Ez a két dolog kellett fizikai értelemben, hogy meglegyen. A másik a vállalkozók, ez az általános termelési és ételkészítési gyakorlat, ami jellemző volt Békés Csabára.
Zoltán, meg tudod-e határozni, ugye, hogy belőttük, hogy körülbelül a 19. század második felétől beszélhetünk kolbász készítésről, hiszen akkor a sertés állomány olyan lett, amilyen lett. Viszont ugye akkor, amikor a Békés Csabai kolbászról beszélünk, akkor mindig az íz preferencia az első számú, illetőleg a paprikának a megjelenése és a dominanciája. Mikortól lehet arról beszélni, hogy a Békés Csabai kolbász úgy kikristályosodva elérte azt az ízvilágot, amiről most is beszélgetünk. Ez egyből megtörtént már a 19. század végén, vagy csak a 20. század elején, vagy ez a mostani elmúlt 40-50-60 évnek a vívmánya. Hogy látod?
Ugye ezek a feltételek létrejöttek, de közben volt sajnálatos módon egy első világháború, ami ezt a vidéket is meglehetősen meghurcolta és visszavetette, a kapcsolati rendszere megváltozott Csabának és a környékének. Ebből következően a 30-as évekig kell arra várnunk, hogy azok a hentesek, akik Békés Csabán működtek, eljussanak arra a szintre, hogy elkezdjenek együttműködni, és olyan feltételeket kértek a városvezetéstől, a partnerektől, amiben csak az összefogással lehetett eredményeket elérni. Ilyen volt az, hogy hogyan lehetne végjegyeztetni a csabai kolbászt. Ekkorra már kialakult az az ízvilág, amivel lehetett csinálni. Ugye minden dolog mögött a sertésfeldolgozásban, vagy egyáltalán az állati húsok feldolgozásában az előrelátásnak kell dominálni. Hát ezeket fél év múlva is, 8 hónap múlva is eladóképesnek kell tudni, és meg kell olyanná csinálni, varázsolni, ami ezt lehetővé teszi. És ez hosszú, kemény kísérletezés eredménye. Én ma is eszem néha versenyeken nagyon gyenge kolbászokat, rossz állagúakat, ízvilágukat, hogy mondjam, föl nem ismerhető módon látom, vagy érzem a számba. Ezek hosszú folyamatok. A 30-as években gondolj bele, hogy Békés Csabán volt 30-40 olyan hentes, aki azzal fordult a polgármesterhez, hogy minősíteni kellene a csabai kolbászt, helyére kéne tenni, hogy ebből majd normális menetekben is exportcikk legyen.
Igen, de ez, amit mondasz, ez egy, bocsáss meg, hogy közbevágok, ez egy irgalmatlan nagy szám. Tehát egy mezővárosról beszélünk, ahol egyébként 30-40 hentes mester dolgozik a 30-as években, ez egy nagyon nagy szám. Nem is tudom, hogy lehetett-e Magyarországon még egy ilyen paraméterrel beszélni. Viszont akkor óhatatlanul földobja a kérdés magát, hogy azért ezek a hentes mesterek valamilyen szinten mindegyik a magas szája íze szerint ízesítette azt a kolbász, amit ő készített, hiszen valamilyen módon mindenki meg akarta egy picit különböztetni magát a saját kolbászát a másikétól, vagy már akkor a kezdeteknél kialakult egy olyan összhang, amelyikre azt mondták, hogy gyerekek, itt vagyunk Békés Csabán 30-an, 40-en, akkor mi most ilyen egységes menetrend alapján készítsük el azt a kolbászt, aminek aztán majd az eredet védettségét be lehet jegyezni. Volt ekkora előrelátás?
Nem.
Na igen, emberekből vagyunk.
Hát természetesen. Az a lényege a dolognak, hogy összefogás jött létre, és ez megőrizte a csabai kolbászt olyan minőségben és olyan elvárásban a termelővel szembe, vagy a létrehozóval szembe, ami remélem, hogy egészen jól átsugárzott a mi fesztiválunkra, a Csabai Kolbász Fesztiválra, mert ez is egy minőségi megjelenést biztosít azoknak, akik jó kolbászt csinálnak, és azokat, hogy mondjam, a közönség elé merik tenni.
Hát igen, és ugye a Békés Csabai Kolbász Fesztivál nagyon-nagyon kiemelt szerepet játszik abban a tekintetben, hogy edukáljon, oktasson, óvodásoknak megmutassa, iskola, kisiskolásoktól egészen a vállalkozó csapatokig, baráti társaságokig, szóval ez egy igazi nagy népünnepélye a Csabai Kolbásznak. Viszont még mégiscsak visszakanyarodnék egy kicsit a múltba, hogy meg kell álmodni egy kolbászt. De a gond, vagy a jóság, vagy a baj, az ott jön el, amikor azt el is kell úgy készíteni, hogy a megálmodásnak megfelelő minőséget adjon. Ehhez hogyan álltak, vagy milyen technológiákkal dolgoztak a 30-as, 40-es években azok a hentes mesterek, akiket most követendő példaként mondjuk a ti klubotok is néha-néha megidéz, felidéz, és megpróbáltok akár még most is olyan körülményeket teremteni, hogy azzal a régi módszerrel lehessen igazi, tradicionális Békés Csabai kolbászt készíteni?
magában a folyamatban nagy változás nincs. A jószág kiválasztása pillanatában kezdődik tulajdonképpen az, hogy milyen kolbászom lesz majd 6-8 hónap múlva. Ez egy érdekes dolog, ahogy ezek az emberek, hentesek kimentek a nagy állatvásárokba, és elvásárolták a jószágokat, mert hogy ők tenyésztették is saját maguk számára a hízót, és mindig a kunkori farkúakat választották, mert azokat életképesebbeknek, határozottabbaknak, és lehet, hogy ez csak egy ilyen babona, de ezek az állatok kerültek döntően mondjuk a Aradiékhoz, vagy a Vitiánékhoz, Békés Csabán. De volt egy másik rétege is azoknak, akik kolbászkészítéssel foglalkoztak, és azok pedig a böllérek. Azok a böllérek, akik ha én jelen esetben mondjuk kolbászt akarnék csinálni, akkor én tudom, hogy kihez forduljak, hogy eljön, megcsinálja a disznóvágást, a termékeket létrehozza, és megbízhatok benne, esetleg még el is viszi füstölni. Ez ma is ugyanígy működik Békés Csabán, annak ellenére, hogy gépesítettebb lett a termelés, vagy a létrehozás, vannak motorikusan meghajtott darálók és töltők, de az alapvetésekben nem változott meg a csabai kolbász létrehozása.
Zoltán, azok a kolbászok, amelyeket itt most zsűriztünk mi 10 nappal ezelőtt, azoknak mi volt, vagy volt-e valami közös jellemzője? Ezeket mind mindenki azért készítette el, hogy majd egyszer október elején, szeptember végén benevezze erre a zsűrizésre, erre a fesztiválra, vagy ezek készülnek sorozatgyártásba, és bármikor ezeket meg lehet kóstolni, hozzá lehet jutni. Bár azt mindig igyekszem mindenkinek elmondani, hogy arról azért tegyünk le, hogy kétszer ugyanolyan kolbász készül. Nem. Mint hogy kétszer ugyanolyan bor sem készül, ez kolbásznál is így van.
Pontosan így van. Az biztos, hogy ezek a kolbászok közkézen forognak, hogy így mondjam, mert a csabai piacon 8-10 olyan árus van minden alkalommal, aki a házilag előkészített, nem nagy üzemi, de minőségében azokkal bőven versenyre képesek, megtalálhatók. És egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak viszonteladók is azoktól a csabai termelőktől, akiknek egy részét a Csabai Kolbászklub megalakulása után tartott tanfolyamainkban képeztünk ki, tanítottuk meg őket, nem én, elnézést a többes számért, de ez volt a lényege, hogy mindent, ami fontos a higiéniától, az egészségügyi feladatok ellátásáig megtanítottuk ezeknek az embereknek, vagy rendeztük bennük az ezzel kapcsolatos képet. Nagyon, hogy mondjam, eredményesek ma ezek az emberek, piacuk van, Pesten árulják, vidékre járnak vele, folyamatosan küldik a csomagokban a kolbászt az ország különböző pontjaira.
Őrzik a hagyományt, és viszik tovább. Igen. Elhangzott a beszélgetésünk elején egy női név, ez pedig a Dorka volt. Itt most a végén légy szíves, világosítsd meg az elménket, hogy mit nevezünk Dorkának, illetőleg ami engem igazán érdekel, hogy mennyi ideig érlelnek egy igazi Dorkát?
Hát a Dorkát, az fiatalabbak is vannak azért köztük, mint a 6-8 hónaposak, de sokan azt mondják, hogy legalább ennyi időt hagyni kell.
6-8 hónap? 6-8 hónap?
Igen.
Ugye azért légy szíves, mesélj, hogy hogy néz ki egy dorka? Tehát azért ugye el tudjuk képzelni, hát ha valaki még nem látta, vagy nem tudja, hogy az a dorka.
Hát a dorka az olyan 40 centi hosszú, és 30 centi átmérőjű hatalmas bélköteg, vagy bél alakzat, amit nagy műgonddal kell megtölteni ahhoz, hogy az ízeket és az állagát jól megtartsa. Amatőrök ne próbálkozzanak vele. Amatőrök vékony kolbászt csináljanak, mert azzal is elérik a céljukat, hogy finomat esznek, saját kolbászukat eszik egy családba, és aztán később kezdjenek el vastagkolbászt csinálni.
A dorkának volt egyébként a feladata az, hogy mondjuk megszelődjön, lehet, hogy nincsen ilyen szó, csak most jutott eszembe, megszelődjön mondjuk aratásra?
Hát nem.
Hamarabb már?
Békés Csabára az volt a jellemző, hogy a sertést is, és a sertés jelentős részét a zsírért is vágták. Ez volt az egyik alapja a aratási időszak ellátásához, hogy legyen zsír. És hát ugye itt a paraszt társadalomnak nagyon nagy szerepe volt a sertéstartásban, és a feldolgozásban is. És a másik, hogy a legtöbb hús fajtát vagy formát, lásd, oldalast, egyebeket, ezeket lesütötték. És a lesütött húst zsírba elejtették, és így tartották el nyárig. És nyáron, amikor nagy munkák voltak, és embereket kellett, és esetleg a felvidékről jövő arató embereket is meg kellett etetni, akkor onnan is vettek ki. Ebben a kolbásznak nem volt olyan döntő jelentőség az akkori ellátásban, mint ennek a feldolgozásnak.
De akkor a kolbász mondjuk lehetett a mindennapok étke?
Hogyne, természetesen, de annyira jellemző Békés Csabára, Csaba város társadalmára, hogy ez beosztó közösség.
Hát igen, mert minden háztartásban...
Ha valamit lehet, ezt lehet szeletelni vékonyan, vastagon, lehetőségekhez, adottságokhoz képest, és az előrelátás, a beosztás egyértelműen megjelenik ebben.
Dr. Ambrus Zoltánnal, a Békés Csabai Kolbász Fesztivál megálmodójával Buza Sándor beszélgetett. Picit szusszanunk, jönnek a hírek, utána pedig már könyvet ajánlunk itt a hétvégi menetrend.